Kegyelmékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Hallgassuk meg, miképpen szól hozzánk Istennek ígéje Jeremiás próféta könyvéből. A 31. részből, az első 9 versből, eképpen.
Az időben mondta az Úr, Izrael minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek. Ezt mondja az Úr, kegyelmet talált a pusztában fegyvertől megmenekedett nép, az Isten ő előtte menvén, hogy megmutassa őt, az Izraelt. Megszűnnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Újra felépítlek téged, és felépülsz, ó Izrael lánya. Újra felékesíted magadat dobokkal, és vigadók seregében jössz ki. Még szőlőket pántál Samáriának hegyein, akik pántálják a pántákat, élnek is azok gyümölcsével. Mert lészen egy nap, mikor a pásztorok kiáltnak az Efraim hegyén, keljetek fel, és menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Mert azt mondja az Úr, énekeljetek Jákobnak igazsággal, és újongjatok a nemzetek fejének. Hirdessétek dicséretét, és mondjátok, tartsd meg, Uram, a te népedet, az Izrael maradékát. Ímé én elhozom őket Észak földéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleleiből. Közöttük lesz vak, sánta, viselős és gyermekszülő is, lesz velük, mint nagy sereg jönnek ide-vissza. Sírommal jönnek, és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vízek folyása mellett egyenes úton, hogy el nem esnek, mert atya leszek az Izraelnek, és az Efraim népem első születtem.
Hallottuk Isten szavát, Isten áldja meg annak üzenetét. Most csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Édesatyánk, hálát szívvel köszönjük, hogy végtelen szereteted és kegyelmed által újból itt lehetünk a házadban, a te gyülekezetedben. Hálát adunk az elmúlt napok ajándékaiért. Hálát adunk a lassan elmúló egy évért is, amelyben megmutattad dicsőségedet, nagyságodat. Köszönjük, hogy azokat, akik téged szeretnek, minden a jobbukat szolgálja. Bocsáss meg Istenem, hanem mindig voltunk hálásak a tőled kapott szeretetért, békességért, azokért a lelki és testi gyógyulásért, amit csak te tudsz adni. Ajándékozz meg minket ma is olyan nappal, amit valóban neked szentelhetünk. Nyisd ki előttünk igéd gazdagságát. Add, hogy ne csak halljuk, hanem értsük is, amit te mondani akarsz számunkra. Szabadíts meg minket a hallgatagságtól, türelmetlenségtől, önzéstől, és szabadíts fel minket az Urukat váró szolgák hűségére. Segíts, hogy hűségesen ragaszkodjunk hozzá. Használj fel mindent, ami velünk történik, a mi javunkra és a te dicsőségedre. Urunk, te légy lelki pásztorainkkal, áld meg köztünk végzett szolgálatokat. Áld meg az ige hirdetőjét és az ige hallgatóit, a gyülekezetet. Uram, te azt mondtad, ahol a te nevedben összegyűlnek, te közöttük vagy. Így kérünk, szenteld meg együttlétünket, szent lelkeddel légy közöttünk. Áld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Az ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, énekeljük a 380. dicséret 6. és 7. versét, ami így kezdődik, oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát. olvassuk együtt Isten hozzánk szóló szavát, amint megvan írva Jeremiás próféta könyvében, a 29. részben, a 10-től a 14. versig terjedően, eképpen. Ezt mondja az Úr: majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltam azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Kedves testvérek, így az év vége felé, amikor a karácsonyfa árusok helyét a petárda, tűzi játék és duda állarc árusok standjai foglalják el, az ember akarva, akaratlanul egy picit megáll. Mérlegeli az előző évet, vizsgálgatja magát, annak történéseit. Mérlegel. Mi az, ami megtörtént 2007-ben, és mi az, ami nem? Mi az, ami álom maradt, ami rajtunk múlt, vagy éppen nem rajtunk múlt, de nem történt meg. Sokaknak nem könnyű ez az időszak. Mert hogy a mérlegre kerül az életünk, van, hogy hiával találtatunk. Ugyanakkor a jövő felé is nézegetünk már. Már most boldog új esztendőt kívánunk, és szinte már 2008-ban élünk. Én is a minap, amikor fenn voltam a könyvtárban, már azon kaptam magam, hogy amellett, hogy boldog új évet kívánok, megkérdezem, hogy mi volt tavaly, pedig még idén van. Már egy kicsit 2008-ban élünk, tervezgetünk, már most megvannak az álmaink. Ez az általános nagy fogadkozások ideje, amit aztán nem szoktunk betartani. Aztán vannak olyanok is, akik csak legyintenek, és azt mondják, hogy ugyan már, egy évfordulója van, ugyanolyan napok következnek, mint eddig, semmi különös. De valahol az ember lelkében azért mégis ott van, hogy most valami új kezdődik el. Akkor is, ha pontosan ugyanolyan napok következnek ezután is. Vajon beteljesedik mindaz, amit a 2008-tól várunk? Nagyon belém vésődött 10 évesként, egy én általam megélt ifjúsági biblia óra. Az akkori vezetőnk hasonló kérdéseket tett fel. Hogyan értékeljük az előző évet, kivel mi jó, mi rossz történt, és hogy mit várunk attól az adott új esztendőtől. És hát kiki sorolgatta, az szerint, hogy éppen hány éves volt, hogy érettségi, nyelvvizsga, felvételi, volt, aki új szerelemre vágyott, volt, aki a cigiről akart leszokni. Volt azonban közöttünk egy fiú, javában egyetemista volt már, aki azt mondta, egyáltalán nem kegyeskedve, hanem nagyon természetes módon, hogy ő bizony nem vár különösebben semmit az új esztendőtől. Egy dolgot szeretne, hogyha életének a kirakós darabjai ebben az évben a helyére kerülnének. Mert hogy úgy képzeli el Istent, mint egy nagy kirakójátékost, és az életet, mint egy nagy puzzle-t. Csak a helyére kell kerüljenek a képek. Csak attól fél, hogy mivel nem látja a teljes képet, ezért majd ki akarja venni Isten kezéből a darabkákat, és ő akarja majd beilleszteni. Nem szeretné elrontani ebben az évben. Szeretné elengedni, és hagyni, hogy majd Isten mindent az idejében kimunkálhasson az életében. Elgondolkodhatott ez a kép. Azóta is, amikor üsztörténetet tanítok gyerekeknek vagy fiataloknak, elviszem magammal a kirakós játékot. Mert valóban elég jól ábrázolja azt, hogy Istennek milyen terve van az életünkkel. Egy terve, ami elkezd kibontakozni az élet folyamán. Egy folyamat ez. Mert Istennek a terve az emberiség kezdetétől fogva megvan. megvolt a népével, és megvan mostani népével is. Megvan az egyházzal, ezzel a gyülekezettel, családjainkkal, és valamennyiünkkel személy szerint. Furcsa ebbe belegondolni a hétköznapok világában, amikor tanástalanul széttárjuk a kezünket, és nem úgy történnek életünk eseményei, mint ahogy azt mi éppen elvárnánk. Amikor nem tudjuk, hogy mi miért történik, vagy amikor éppen darabokra hullik körülöttünk minden remény. Sokan úgy képzelik el a kereszténységet, mint egy állandó örömmel, reménységgel teli életet, hogy mindig így van. Nem teljesen így van ez. Igen, kaphatunk örömöt és reménységet. De azért az igaz, hogy nem mindig érzünk örömöt. Nem mindig igaz az, hogy az ember tele van reménységgel. Amikor például emelik az árakat, és érezzük, hogy egyre kisebb a pénztárcánkban pénzösszeg. Vagy amikor nehézségeink vannak a munkahelyünkön. Amikor becsapnak bennünket. Nem mindig fogadjuk békességgel, amikor betegekké leszünk, vagy veszteségekkel kell szembenézni. És nem örömöt érzünk, amikor esetleg veszekszünk családtagjainkkal, mert velünk is megtörténik ez. Nagyon nehéz megélni az élet sok-sok eseményét. És kijózanító ez keresztényként is megélni, pont úgy, ahogy a Prédikátor könyve írja, hogy minden érhet mindenkit. Ugyanaz történik az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával, a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes. Pedig keresztényként nem ezt várnánk, hiszen gazdánk van, urunk van. Akkor miért? Nem ezt várjuk Istennel járva. Nehéz volt ezzel egykor Isten népének is megbarátkoznia. A felolvasott ige arról beszél, hogy Istennek terve van a népével. De még milyen terve? Reménység teljes terve van. Azzal, ami a békességről szól. Arról beszél nekik az Úr, hogy Isten meghallgatja az ő kéréseiket, összegyűjti őket. A világ minden tájáról. Visszakerülnek az ígéret földjére. Hát lehet ennél szebb jövendő Izrael népe számára. Igen, ám csak, hogy amikor Isten ezt az ígéretet teszi, akkor történik Izrael népe életében az első deportálás Babilonba. A vezető értelmiséget vitték, akik már ott voltak Babilonban, idegen országban, idegen kultúrájú nép között, elszakítva otthontól, a gyermekkor színhelyétől. Gondoljuk csak bele, hogy akkoriban nem nagyon költöztek az emberek. Ma már teljesen megszokott, hogy a gyermekek elköltöznek más városba, esetleg országba, ott élnek egy ideig, aztán vagy hazajönnek, vagy nem. Akkoriban ez nem így volt. Akkoriban az értelmiségi réteg is nagyrészt ott élte le az életét, ahol megszületett. Esetleg felmentek Jeruzsálembe, vagy a környező településekre, de távolabbi vidékekre, idegen országokba nem mentek. Most megélni azt, hogy el kell hagyni az otthont, és elmenni idegen országba, idegen nép közé, ahol minden más. Nem könnyű ezt megélni. Ráadásul akkor is, hogyha nem úgy képzeljük el a fogságot, mint a koncentrációs táborok világát, hanem úgy, hogy letelepszenek és ott viszonylagos szabadságban élnek, akkor is nehéz, hogy nem lehet hazamenni. Egy teljesen más kultúrájú nép közé kell élni, ahol más a hit, más az élet, mások a szokások. Elszakítva a templomtól. Izrael népe számára ez maga volt a csapás. Hiszen ha nincs templom, az Isten lakóhelye, akkor oly nehéz elképzelni, hogy de Isten mégis ott van velük. Hiszen eddig a templom volt a záloga az Istennel való kapcsolatnak. És hiába nem hallgattak egykor a prófétákra, hiába a saját elképzeléseik szerint gondoltak Istenre, és már csak a vallásosság szintjén éltek meg sok mindent, az, hogy fogságba vitettek, hatalmas próbává lett a számukra. És akkor ráadásul kapnak egy levelet Jeremiástól, amit Isten szavára ír meg, amiben ezt olvassák. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és leányokat. Szaporodjatok és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahova fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Mit jelent ez? Azt, hogy rendezkedjetek be. Mert nem mentek haza. Ott kell élnetek 70 esztendőn keresztül. Aki már középkoruként érkezett, az nem fog soha többet hazamenni. Az ott fog meghalni. Isten mégis ebben a reménytelennek számító világban és közegben egy reményteljes jövőképet fest fel előttük. Egy hosszú távú tervről beszél nekik, amit már lehet, hogy nem fog mindenki meglátni. De mégis ígéretként megkapják. Az idősebbek tudják, hogy milyen hosszú is tud lenni 70 esztendő. Vannak olyanok, akik valami is reménykednek abban, hogy 70 évet élhetnek. Hát még akkor. Nagyon nehéz lehetett várni ennek az ígéretnek a beteljesedésére. Nagyon nehéz lehetett megélni. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy milyen nehezen hordozunk valakit évekig imádságban. Úgyhogy látszólag nem történik semmi. Hittel. Úgyhogy közben én nem látom azt az Urat, akinek a szavában bízom. Ez csak hittel lehet megragadni. Hittel, hogy az én Uram valóban él, és beteljesíti az ígéreteit. Nem véletlenül írja ezt a zsidókhoz írt levél. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Vagyis mit jelent ez? Azt, hogy komolyan veszem mindazt, amit Isten mond, hogy neki terve van az életemmel. Ugyan most még nem látok semmi biztosat, de akkor is tudom, és akkor is hiszem, hogy nem hiába történik most sok minden velem, mert ő tudja, hogy mit miért enged meg az életemben. A mérnök, aki valamit tervez, pontosan tudja, látja maga előtt a megvalósult célt. Még nincs meg, de már akkor is látja maga előtt, legyen szó épületről, járműről, gépekről. Úgy rajzol. Látom most, amikor a mérnök úr jön az irodába, és beszél arról, hogy milyen lesz majd az új gyülekezeti ház. Még semmi nincs belőle, de ő már látja maga előtt világosan a falakat, ott, hogy mi hol lesz, hogy lesz, milyen színű lesz, mi hogy fog megvalósulni benne. Ugyanígy van, hogy Isten is ugyanígy tud a mi életünkről. Előttünk még sok minden nincs kibontakozva. Én még nem tudom, nem látom, de a jövőm a kezébe van elrejtve. És hiszem és komolyan veszem, hogy ő tudja, hogy mit csinál. Mert ő jobban tudja, mint én. Olyan könnyű az elméletileg. No, de amikor benne van az ember. Mert az élet eseményei nem mindig úgy történnek, mint ahogy mi azt elképzeltük. Izrael népe 70 esztendőn keresztül hittel kitart. Ha van a történelmükben olyan időszak, amikor a kezdeteken kívül nagyon szoros kapcsolatban vannak az Úrral, hát éppen ez az. Ezek azok az évtizedek, amikor nagyon komolyan figyelnek Istenre. Ekkor kristályosodik ki az Istennel való kapcsolatuk sok-sok üzenete. Nem véletlen, hogy ekkor íródik a történeti könyvek nagy része az Ószövetségben. Ez egy nagyon különleges időszak Isten egy népének az életében. Fizikailag el vannak szakítva Jeruzsálemtől, de mégis, pont talán épp ezért, ekkor ismerik fel Isten munkáját történelmük során különösképpen. Hogy milyen fontos is Istennel járni. Neki engedelmeskedni. És végül bekövetkezik a megígért csoda, amire mindig is vártak. Megkapják az engedélyt, hogy hazatérhetnek. Beteljesednek Isten szavai, az ígérete. Hazaengedik őket. Sőt, még a templom kincseit is vihetik magukkal. Csoda ez. Amihez csodalátó szem kell, Mácz István szavaival élve. Mert a hazatérésben nincs semmi csodálatra méltó. A fogságban lévő népnek ugyanis csak egy része tér haza. A 70 év alatt letelepedtek, megszokták az új életformát, az újabb generációk számára az ígéret földje Jeruzsálem már csak szép történet. És ott sem várja őket dicsőség, hanem lerombolt templom és városfal, az ott élők szegénysége és idegen betelepített népek sok-sok nehézség. De Isten ekkor is a jelét adja annak, hogy ő hű és igaz, és beteljesíti az ígéreteit. Mert megépül a városfal, megépül az új templom, és utána ott magasztaltatik az Isten neve, mert felolvasatik a törvénykönyv, és együtt a nép leborulva imádja Istenét, őt dicsőítve. De ekkor sincsen vége felirat, mint a filmekben, a boldog befejezésnél. Mert hamarosan lesz egy újabb felkelés, majd római megszállás, és újabb nehézségek a nép életében. De eljön a messiás, megszületik a megváltó, aki meghal értünk. És innen lehet látni, hogy Isten terve az nem pontszerű, ahogy mi sokszor azt gondoljuk és ezt várjuk, hanem egy folyamat. De annak minden pontján velünk van az Úr, és abban minden pontján munkálkodik. Nem igaz, hogy Isten terve úgy valósul meg az ember életében, mint az amerikai filmekben, hogy akkor, amikor minden jó, akkor boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Hanem úgy valósul meg, hogy szépen folyamatában bontakozik ki. Mert Istennek terve van. Terve van az emberiséggel. És nagyon jó látni, ahogy a generációk egymásba kapcsolódnak, mint láncszemek. És hogy ebben nekünk is helyünk van. Nekünk, mint gyülekezetnek, családnak és egyénnek. És ez így lesz 2008-ban is. De hogy így volt az előző években. Ez egy út, ez egy folyamat. Pont úgy, mint a kirakós játéknál. Ha nagyon-nagyon sok darab van, akkor akár napokig, sőt hetekig elbíbelődik vele az ember. És ugyanígy van az életünkkel is, gyermekeink, unokáink életével is. Jó tudni, hogy egy terv vissza az életünk, és hogy a mi életünkkel is Istennek terve van. Ezt éltem én át akkor, amikor az Egyesült Államokban másodjára voltam. Lehet, hogy beszéltem már erről, de engem újra és újra megdöbben. Amikor kimehettem, én csak annyit láttam, hogy visszamehetek abba az országba, ahol ösztöndíjasként az addigi életem legboldogabb időszakát töltöttem. Nagyon örültem neki. És ott várt egy csodálatos fogadó gyülekezet, amilyet én soha nem láttam Magyarországon. Egy olyan tradicionális gyülekezet volt, amely egyben nagyon korszerű és modern is volt. Kis csoportrendszerrel, sok-sok emberrel, akik mind szolgálni akartak. Olyan gyülekezet, amilyet én nem láttam itthon. Tele valóban hitét komolyan gyakorló családokkal, középkorúakkal. Magyarországon a legtöbb gyülekezetben nyugdíjas korúak vannak, esetleg egy-két gyermek a hittanórákon. A középső generációk hiányoznak. Hatalmas ifjúsággal, rengeteg ifjúsági csoporttal. Nagyon élveztem. Annak ellenére, hogy nem volt könnyű. 10 hét alatt körülbelül 5 táborban vettem részt szolgálattevőként. 10 különböző családnál laktam. Naponta legalább 3-4 találkozón részt véve is különböző partikon, mindig mosolyogva, lelkesen beszélve Magyarországról, akkor is, amikor éppen 39 fokos lázam volt, mert menni kellett, mert feszített program volt pihenés nélkül, és közben gyűjteni minden információt és minden tudást, amit csak lehet. És hazajöve meg kellett birkózzak azzal teológusként, hogy senkit nem érdekel, amit én ott láttam. Mindenki legyint, hogy ez itthon úgysem lehetséges. Megélve azt, hogy itthon nem így megy a gyülekezeti élet. És rossz volt. És akkor, amikor 2,5 évvel ezelőtt ide kerültem a gyülekezetbe, és elkezdett folyamatában kibontakozni előttem mindez a munka, szerkezet, látás a jövőre nézve, akkor megértettem, hogy na ezért kellett kimenjek. Mert itt ugyanaz van. Amire én vágytam, hogy Magyarországon megtaláljam, az ebben a gyülekezetben megvan. Magyar keretek között. Magyar gondolkodásmód szerint. Ami sokszor sokkal közelebb is áll hozzám, mint az a kinti amerikai. Ezért kellett kimenjek, hogy itt én ebbe bele tudjak helyezkedni. Istennek nem volt ez véletlen terve. És most sokszor, amikor az irodában az új tervek fölé hajolunk, és gondolkozunk, hogy mi, hol, hogy legyen, akkor eszembe jut, hogy ott kint akkor éppen templomot építettek az akkor plántált gyülekezetnek. És ugyanígy ott voltam akkor is, a lelkész mellett, és ott is ekkor láttam és hallottam, hogy miket kell végig gondolni. Amikor benne vagyunk egy élethelyzetben, sokszor nem tudjuk, hogy miért. És nem mindig könnyű abban benne lenni. Mert nem minden vagy fekete, vagy fehér, hanem a szürke sok-sok árnyalata. De nem véletlen, hogy miért történik velünk. Nem véletlen az, hogy Isten megenged történni velünk dolgokat. Istennek terve van. De az, hogy én ezen belül hogyan lépek, a kivitelezés, abban már nekünk is felelősségünk van. Hogy mit, hogyan élek meg benne. Így van ez a hétköznapi életünkben is. Most még nem tudjuk, hogy mikor mi lesz velünk, de Isten már tudja. Neki célja van velünk, az életünkkel. Belegondoltunk már abba, hogy ez milyen hatalmas nagy dolog. Egyrészt az, hogy olyan Istenünk van, aki valamennyiünket számon tartja, egyenként. Nem embermasszaként kezel bennünket, és pakolgat bennünket kénye kedve szerint, hanem valamennyiünkkel terve van. És azon belül a családdal, a gyülekezettel, az egyházzal, az emberiséggel. Ilyen Istenünk van, aki valamennyiünkről tud és számon tart. Másrészt pedig így nem értelem nélkül való az életünk. Ezt mi világosan tudhatjuk. Napjaimban nagyon sok ember nem tudja, hogy miért is él. Végig csinálja egyik napot a másik után, mert úgy tanulta, mert úgy kell, mert így hozzák az élete eseményei. De mégis sokan, amikor nyugdíjba mennek, pont ezért törnek meg. Mert visszatekintenek egy ledolgozott életre, és hirtelen rádöbbennek arra, hogy nem történt meg az, amire ők vágytak. Sokaknak nincs látása, a saját életükre nézve sem. Nekünk van. Istennel járva tudhatjuk, hogy a mi életünknek célja van. Talán néha úgy tűnik, hogy nagyon messze. De mi, mint Isten népe, mint keresztény ember, a menny dicsősége felé menetelünk, egyházként. Hiszen a menny dicsősége Jézus Krisztus által megnyílt a számunkra. Ezért jött el, és ezért emlékezhettünk pár nappal ezelőtt, karácsonykor arra Betlehemben megszületett kisgyermekre. És ezért halt meg 30 évvel később a Golgota keresztjén. Ezért élünk mi cél tudatosan, hiszen a mennyei hon felé haladunk egy életen át. Mert sokak számára nagyon utopisztikus, kicsit megmosolyogtató gondolat, hiszen nem látjuk, erre sincs biztosíték, csak hittel ragadhatjuk meg keresztény emberként. És a mai emberek számára ez nem egy divatos gondolat. Elmúltak már azok az idők. De mégis olyan jó tudni, hogy ezt mi hittel megragadhatjuk. Miért? Azért, mert segít megélni a hétköznapokat. Tovább látni életük adott körülményein és eseményein. Túllátni önmagunkon. És tudni, hogy nem a magamé, hogy a heidelbergi K.T. első kérdésfeldete mondja, hanem az én Uramnak és hűséges megváltónak a tulajdona vagyok. Ha ez nagyon mélyen bennem van, akkor el tudok engedni sok fontosnak tűnő dolgot az életemben, görcsölések nélkül. Tudva azt, hogy meg fogom kapni, ha eljön az ideje, ha valóban szükségem van rá. Éppen idejében szembe fog jönni velem, csak észre kell vegyem és meg kell tudjam ragadni. Az, hogy megragadjam, ez már az én felelősségem. Az, hogy Istennek van egy látása, egy képe rólam, és ezt én hittel elvehetem a kezéből. Van rólunk, mint nagyerdei református gyülekezetről, és Istennek egy képe, egy látása. És ezt kell tudjuk megvalósítani közösségként, együtt. Mert be fog teljesedni, ha ezt Isten kezéből el tudjuk venni. Isten terve a hétköznapokban, az élet adta lehetőségek között bomlik ki. Megragadom-e? Élek-e vele? Vannak például, akik keservesen keresik és kutatják, hogy hogyan szolgálhatnák Istent. Próbálkoznak erre-arra, és állandó kudarcérzetük van, hogy nem töltik be a feladatokat, pedig ők hívő keresztjének. Hogy életükkel, talán maguk természetes módján nagyon is dicsőítik Istent. Ha pedig valaki szolgálni akar, akkor találni fog magának területeket, feladatokat. Lehet, hogy nem azt, amiről ő korábban azt gondolta. Sőt, az is lehet, hogy az éles spontán módján már végzi is azt. Vagy éppen ott van mellette, és nem a távolban kell keresgélnie, hanem azt kell megragadja, ami éppen ott kínálkozik mellette, mint lehetőség. Csak talán eszünkbe se jut, hogy ezt megragadjuk, vagy hogy ezt szolgálatként kezeljük. El tudom fogadni Isten tervét magamra nézve. Nem könnyű dolog ez. Különösen akkor, amikor ebben a tervben vannak nehézségek, amik talán egy életre szólnak, amik előre nem voltak benne az én tervemben. Tudom hagyni, hogy Isten átvegye a kormányt. Nem véletlen az, hogy ebben az igeszakaszban is megszólal az, ami a Szentestége hirdetésben megszólalt. Hogy Isten Jézussal mindent nekünk ajándékozott. Itt azt mondja az Isten még a fogság kezdetén, 70 év nyomorúsága elején, hogy az övék a reményteljes jövő, a békesség, a meghallgattatás, az összegyűjtetés. De ehhez álhatatosan Isten felé kell fordulni. Őt kell kérni, rá kell nézni, teljes szívvel. Nem úgy, hogy kicsit a magam estére támaszkodok. Kicsit a magam szívére hallgatok, meg másokra, hanem úgy, hogy teljes szívvel fordulok felé. Magyarul le kell tudjak mondani önmagamról. Ez az élet egyik legnagyobb kihívása. A fogságban élő lépne, megmondták egykor, hogy merre menjen, hol telepedjen le. De abban a pillanatban, amikor hazamehetnek, akkor ők döntenek. Megyek vagy maradok? És tudva levő volt, hogy ha megyek, az nem könnyű. Ismeretlen földre, pusztán keresztül. Váratlan eseményekkel szembenézve kell menni. Ott hagyni a biztos babiloni vizeket, városokat, településeket, életmódot, és menni a bizonytalan felé. Vajon miért csak egy nép egy része ment haza? Pont ezért, mert ez harc. Mert nem könnyű az önmagunk feladása. Nem könnyű, hogy én az kezébe tegyem a kezem, és engedjem, hogy ő előttem menjen és vezessen. Mert az emberben ott van a saját vágya, a saját akarata, a saját önzése. És oly könnyedén elvesszük a tekintetünket az Úrról. Nehéz nem önigazságot keresni. Nehéz sokszor nem a saját nehézségeinkre nézni, hanem fel. Ez, ami a bizalomról szól. Mert ha bízom a másikban, az emberi kapcsolatainkra nézve is, ha bízunk azokban a szeretteinkben, akik közel állnak hozzánk, akkor tudjuk, hogy ők a legjobbat akarják nekünk. És sokszor emberi kapcsolatainkban is le kell szálljunk a magasból, és oda kell tegyük a kezünket a másikéba, és hagyni, hogy a másik vezessen bennünket egy kicsit. Akkor is, hogyha esetleg nem értem, hogy mit miért csinál. Nem könnyű, de másképp nem lehet. De nekünk olyan Istenünk van, aki értünk cselekszik. Mindig. Minden körülmények között. Aki tudja, hogy mi válik javunkra, hogy mire van valóban szükségünk. Olyan Urunk van, akinek a kezébe letehetjük az életünket. Aki építeni akar, és nem összetörni. Aki valóban reményteljes jövőt akar nekünk adni. Aki a mennyei hon dicsősége felé vezet bennünket egy életen át. Mert van úgy, hogy meg kell járjuk az életünk fogságát. Van úgy, hogy meg kell járjuk a pusztát is egy ideig. És nem minden úgy sül el, ahogy mi azt a lelki szemeink előtt előre elterveztük. De neki terve van. Terve van népeként, gyülekezeteként és gyermekeként velünk. És valószínű, hogy a következő évben is sok jó és sok rossz fog történni. De akkor is olyan jó bizonyosan tudni, hogy ő békességet és nem romlást tervez, és reményteljes jövőt ad nekünk. Ha segítségül hívjuk, és álhatatosan imádkozunk hozzá, akkor meghallgat bennünket. Megtaláljuk őt, ha keressük, és teljes szívvel folyamodunk hozzá. Ámen. Isten szavára válaszolva énekeljük a 229. dicséret, ami így kezdődik. Hű pásztorunk, vezess a te árvanyájadat. Istenünk, olyan jó visszatekintenünk így december végén. Annyi minden történt velünk a 2007-es esztendőben. Urunk, hálát adunk neked mindazokért, amik velünk történtek. Gyülekezetben is egyénként egyaránt. Urunk, köszönjük neked, hogy ebben az évben is volt tábor, hogy voltak csendes napok, hogy egy újabb ifjúsági csoporttal bővült a gyülekezet élete. Urunk, köszönjük neked, hogy szolgálhattunk. Köszönjük, Urunk, hogy hívogathattunk együtt. Hogy volt több András szolgálatos hétvége. Hogy vannak közöttünk olyanok, akik ebben az évben csatlakoztak hozzánk. Urunk, magasztalunk téged, mert tudhatjuk, hogy a következő esztendőben is oly sok mindent fogsz véghez vinni közöttünk. Urunk, olyan jó látni, hogy készülnek a tervek, hogy épülhessünk, építhessünk együtt gyülekezetet, gyülekezeti házat. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy ebben a következő esztendőben is te rád nézzünk. A te kezedből fogadjuk el az életünk eseményeit. Gyülekezetként és egyénként egyaránt. Hogy ne a saját vágyaink hajtsanak bennünket, hanem teljes szívvel te rád nézzünk. Urunk, nem tudjuk még, hogy mit tartogat számunkra az elkövetkezendő időszak. Nem tudjuk, hogy milyen örömeink lesznek, milyen fájdalmaink, veszteségeink. De Urunk, segíts nekünk, hogy bármi ér is bennünket, te rád nézzünk. Hogy hűségesek tudjunk lenni hozzád. Hogy álhatatosan veled járjunk. De látod, hogy mekkora kísértés a számunkra, hogy önmagunkra, a körülményeinkre nézzünk. Urunk, magasztalunk téged, hogy te kinyitod a látóterünket, és már most felcsillantod előttünk a menny dicsőségét. Hogy tudhatjuk, hogy már most e földi világban is részesei vagyunk a veled való közösségnek. Hogy ez nem csak a távolban van, hanem már most itt a jelenben is. Hiszen szólhatunk hozzá. Hiszen már most megtapasztalhatjuk a te munkádat az életünkben. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, a szeretteinkért, vagy azokért az ismeretlenekért, akik nem ismernek téged. Még célok nélkül bolyonganak az életben, teszik egyik napot a másik után, de nem tudják, miért élnek. És Urunk, könyörgünk hozzád azokért is, akik veszteségekkel kellett szembenézzenek. Őket lesújt a gyász, a fájdalom, és hogy talán most úgy érzik, hogy nem tudják felemelni a tekintetüket te reád. Kérünk, Urunk, hogy lépj oda hozzájuk, szólítsd meg őket, legyél, Urunk, velük vigasztaló szereteteddel. És kérünk, Istenünk, add, hogy igazak legyenek ránk azok a szavak, amelyeket egykor Izrael népének adtál ott a fogságban. A reményteljes jövőről, a békességről, az imádságok meghallgatásáról, az összegyűjtetésről. Kérünk téged, Istenünk, legyél velünk, állj meg bennünket a hétköznapokban is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Amen.